Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket és mai Isten tiszteleti alkalmunkat a 225. énekünknek az éneklésével kezdjük. 225. énekünknek mind a 8 versét énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Thank you.
valaki leülni szeretne, akkor jelzem, hogy itt elől még bőséggel van szabad hely, el lehet foglalni. Isten igéjét a mai vasárnapon Hózsás próféta könyvéből olvasom, a 6. résznek az első 6 verséből. Ezekből a versekből így szól hozzánk Istennek szava. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket. Megsebesített, de bekötöz minket. Megelevenít minket 2 nap múlva, a 3. napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Mit cselekedjen veled, Efraim, mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Azért vertem meg a proféták által, és megölöm őket az én számnak beszédivel. Bizony, a te ítéleteid olyanok, mint a kelő nap. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. A kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg a mi számunkra az ő igéjét. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Nagy hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, azért, hogy elénkbe adod a te igédet. Azért, hogy mi a te beszédednek a hallgatói és megismerői lehetünk. A te igéd megváltoztatja az életünket, mert megváltoztat minket. A te igéd, ami számunkra, a lelkünk számára az eledel. Hogy ne legyen üres és sivár a lelkünk, hanem lehessen erős és egészséges, amely meg tud küzdeni a földi életnek a kihívásaival, a gondjaival, a terheivel. A te igéd a mi számunkra a világosság, amely utat mutat ebben a sokszor bizony nagyon sötétnek látszó világban. És a te igéd számunkra a világosság, amely által meg tudunk látni, emögött a látható világ mögött, vagy e felett a látható világ felett egy másik világot. Egy olyan világot, amelyben már nincs könny, gyász, szomorúság, fájdalom, amelyben az örvendezés van, a szeretet, a mindenható Istennek a látása. Így jövünk hozzád, ezért hétről hétre, Urunk, hogy halljuk ezt az ígét, mert vágyódunk erre a szóra, és így jöttünk hozzád most is. És hisszük azt, hogy a te ígédben bizonnyal megtaláljuk minden kérdésünkre, minden gondunkra, minden ismeretlenségre a választ, a te szavadat, a te válaszodat, amely az egyetlen igaz szó ebben a teremtett világban. És kérünk, Urunk, hogy lelked által légy a segítségünkre abban, hogy ne csak meghalljuk, hanem be is tudjuk fogadni ezt az igét. Soha ne legyen kétségünk ennek az igének az igazsága, valósága és ereje felől. Így kérünk téged, Urunk, most, hogy hallgasd meg hálaadásunkat, dicsőítésünket mindezért, és könyörgésünket azért, hogy légy itt velünk. Áld meg a számunkra ezt a mai szolgálatot, az ige hirdetésének és hallgatásának csodálatos szolgálatát, ami Urunk Jézus Krisztus által kérünk. Amen. Isten üzenetének a meghallgatására a 246. dicséretünknek az első versét énekelve készüljünk. 246. dicséretünk, adj Úristen nékünk szent lelket. Thank you. már felolvasott ige szakasznak két versét olvasom fel még egyszer, melyeknek alapján Isten üzenetét a mai vasárnapon hirdetni szeretném néktek. Hóseás próféta könyvének a 6. fejezetéből az első két verset. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket. Megsebesített, de bekötöz minket. Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Eddig az ige. A Bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai ószövetségi ige szakaszból olvastam fel egy részt, de mielőtt ennek az ige résznek a magyarázatához kezdenénk, megvizsgálnánk, hogy mit üzen ma ezen a mai vasárnapon, ami számunkra ez az ige. Azelőtt hagyd mondjak néhány rövid mondatot ennek a könyvnek az írójáról, Hóseás prófétáról, és arról, hogy milyen történelmi helyzetben volt akkor Isten választott népe a történelmének, mely időszakát élte, amikor ezek a szavak elhangzottak. Valójában Hóseás próféta személyéről nem sokat tudunk. Nem ismerjük a származását, hogy milyen családból jött, nem ismerjük a foglalkozását, nem tudjuk, hogy hogyan történt az ő elhívása, mikor és milyen körülmények között. Érdekes módon azonban egyetlen egy mozzanatát a próféta életének nagyon jól ismerjük, és ez a házasságának a története. A csütörtöki bibliaóránkon, akik ott voltak, emlékeznek rá, hogy pontosan erről beszélgettünk. Hóseás próféta házasságának a története olvasható a könyvének az első három fejezetében. És nem véletlen, hogy az életéből pont a házassága örökítődött meg, mert ez a házasság jelképes erővel bír. Isten választott népének az Istenével való kapcsolatát szimbolizálja, azt a kapcsolatot, amely a nép részéről a hűtlenségben és a hűségben váltakozott. Hóseás próféta szolgálata elég hosszú időre nyúlik. A szolgálatát második Jeroboám király uralkodása alatt kezdte, körülbelül Krisztus előtt 750 táján, és vagy negyed századig, 25 esztendőig tartott ez a szolgálat. Abban az időben kezdődött, amikor Isten népének a kapcsolata a maga urával még rendben volt. Abban az időben, második Jeroboám idejében az ország élete is rendezett volt. Politikai, gazdasági téren és legfőképpen a hit életnek a terén. Ekkor kezdődött a próféta szolgálata, és végig kísérte egészen Izrael tragikus összeomlásáig a szolgálata a népének az életét. Második Jeroboám halála után az addigi rend tökéletesen felbomlott minden téren. Nem csak a politikában, nem csak a gazdaságban, hanem legfőképpen a hitéletben, az Istennel való kapcsolat terén. És ez volt a legnagyobb gond. A politikára akkor az volt a jellemző, hogy egymást váltogatták a királyok. Hogy milyen anarchikus állapotok uralkodtak abban az időben, Izraelben, azt nagyon jól jellemzi, hogy Jeroboám halála utáni 20 esztendőben 6 király váltotta egymást, és a 6 király közül 4 bizony gyilkosságnak az áldozata lett. És a próféta ezekre a jelenségekre hívja fel a népnek a figyelmét. Arra figyelmezteti őket, hogy minden bajnak a forrása az Istennel való kapcsolatuk megromlásában van. hogy mennyire megromlott ez a kapcsolat, azt talán egyetlen példával lehetne a legjobban jellemezni. Izraelben a király választása az isteni jelölésen alapult, amit aztán a nép elfogadott, és a próféták jóvá hagytak. De ezek a királyok, akik gyilkosságok árán jutottak a trónra, ezek a királyok egyáltalán nem törődtek ezzel, nem figyeltek erre, nekik nem számított, hogy Isten jóvá hagyja-e az ő királyságukat, vagy nem. Még csak a látszatot sem akarták fenntartani. Most ezekkel a tényekkel szembesíti Isten a választott népet. És azt mondja nekik, hogy a megmaradásuknak, a felemelkedésüknek egyetlen útja van, hogyha visszatérnek az Istenükhöz. De ez is csak akkor működik, hogyha e mögött a visszatérés mögött őszinte és alázatos lélek és tiszta szív van. És ebben a mai igében pontosan ez a gondolat, illetve ez a kételkedés fogalmazódik meg. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, aki megsebesített és megpróbált minket, de aki meg is tud gyógyítani, és aki fel is tud támasztani. Ezek a szavak valójában nem a próféta saját szavai, ő csak idéz a nép ajkáról egy felkiáltást. Azt gondolhatnánk, hogy örömmel teszi ezt a felidézést, és talán még dicséri is ezáltal a népet, hogy végre ráébredtek, hogy mi a menekülésüknek az útja. De Hóseás szavaiban nincsen örvendezés. Hóseás lelkében ott van a hatalmas kételj, hogy vajon mi lehet ennek az Istenétől elfordult népnek e mögött a hirtelen felbuzdulása mögött. Vajon őszinte és tiszta lélek? Vagy csak valami hideg és önző számítás? Hogyha valóban őszinték, hogyha ez a valóság, hogy megbánták a hűtlenségüket, a gonoszkodásukat, a bálványimádásukat, akkor minden rendben van. De hogyha csak arról van szó, hogy pusztán az emberi gondolkodásukkal rájöttek arra, hogy valószínűleg az lehet a nyomorúságuknak, a balsorsuknak az oka, hogy elfordultak az Istenüktől, és bálványokat imádtak, akkor valami nagyon nagy baj van. Mert az Isten még nagyobb gondokkal, még nagyobb csapásokkal sújthatja őket akkor, hogyha így gondolkodnak. Mert Istent nem lehet megtéveszteni. Azt az Istent, akiről Jeremiás próféta azt mondja, hogy te a szíveknek, a veséknek a mélyére látsz, azt az Istent nem lehet megtéveszteni, nem lehet becsapni. Önmagát csapja be. Aki azt hiszi, hogy pusztán a külsőségeknek a megváltoztatásával meg lehet téveszteni az Istent, el lehet érni az Istennek a megbocsátását, el lehet érni az Istennek a kegyelmét, önmagát csapja be az az ember, aki azt hiszi, hogy Isten nem lát az ő szívébe és a lelkébe. Nem lehet csak a külsőségeken változtatni, és azt gondolni, hogy hát akkor most már minden rendben van. És legfőképpen önmagát csapja be az, aki azt gondolja, hogy ő ki tudja számítani azt, hogy hogyan fog az Isten válaszolni az ő cselekedetére. Hóseás próféta nagyon félt attól, és ez a félelem érződik ki a szavaiból, hogy ennek a népnek a felkiáltása mögött pusztán csak erről van szó. Pusztán csak ennyi van, hogy ostoba, emberi módon azt gondolják, hogy megtéveszthetik az Istent. Azt gondolják, hogyha bűnbánattal azt mondják az Úrnak, hogy igen, vétkeztünk ellened, Urunk, pogány isteneket imádtunk, de most visszatérünk hozzád, és nem tesznek semmi mást, csak hogy a pogány áldozati oltároktól az áldozataikat átviszik az Isten oltárához. De a szívük, a lelkük az változatlan marad. És azt gondolják, hogy az ő elhagyott Istenük örömmel fogja majd fogadni az áldozataikat, örömmel fogja fogadni a visszatérésüket, és egy csapásra mindent jóra fog változtatni. De, és Hóseás erre figyelmeztet, az Isten nem így dolgozik. Az Istennek a munkáját emberi gondolkodással, mondjuk úgy logikával nem lehet előre kiszámítani. Azt mondja nekik a próféta, ne gondoljátok azt, hogy az Isten munkáját úgy ki lehet számítani, ahogy tudjuk azt, hogy az éjszakára eljön a hajnal. Ne gondoljátok azt, hogy az Isten dolgait ti ilyen tisztán előre tudjátok látni. De azért ennek a félelemnek, ennek a kételkedésnek az ellenére azért van pozitív üzenete is ennek a történetnek, ami igazából ennek a népnek a javára irandó, és amely a mi számunkra is intő figyelmeztetésként szolgál. Ezek közül az első az, hogy azért Isten választott népe minden hűtlensége, bálvány imádása ellenére azért csak-csak megérezte azt, hogy az ő élete, az ő sorsa mögött az élő Isten áll. Bármennyire is elfordultak tőle, bármennyire is engedtek a pogány istenek csábításainak és hazug ígéreteinek, azért soha nem feledkeztek el arról, hogy ők kihez tartoznak. Mindig tudták azt, hogy az ő életük az élő Isten kezében van. Ő alakítja a sorsukat és mindent, ami velük történik. Amikor csapások szaggatták az életüket, akkor azt mondották, ő tette ezt velünk. És amikor áldásokat tapasztaltak meg, amikor jól volt a dolguk, akkor a gyógyítást is neki tulajdonították. Megérezték Isten közelségének a fontosságát, és tudták azt, hogy nem lehet kizárni az Urat az életükből. És azt gondolom, hogy ezt ma sem lehet, ma sem lehetne megtennie egyetlen egy embernek sem. De minden intő szó, minden bukás, minden csúfos kudarc ellenére azért az ember újból és újból megkísérli azt, hogy az Isten nélkül éljen. Azt hiszem, hogy erre sajnos nagyon sok példát láthatunk ebben a mai világban. És talán itt a földi életben sokaknak úgy tűnhet, hogy ez sikerül is. Hogy valóban nagyon boldognak tűnő életeket láthatunk, amelyek az Isten nélkül zajlanak. Nagyon úgymond sikeres életeket láthatunk, amelyben nincs ott az Isten. De ezek a sikerek, ezek a múló örömök, ezek csak a földi lét idejére vonatkoznak, ami egyszer, jól tudjuk, véget ér. És mi van utána? Ez a nagy kérdés a mi számunkra is. ahogy a választott nép számára is ez volt, hiszen meg kellett tapasztalniuk azt, hogy az őket elcsábító pogány istenek ígéretei hiába valóak voltak. Azokban nem volt erő, nem volt megtartó erő. És bizony az ember ma is ezt tapasztalja meg, hogyha Isten nélkül próbálja élni az életét, vagy nem lehet helyettesíteni sem az Istent. Mert ezt is nagyon sokan megpróbálták, és megpróbálják ma is. Úgymond pogány istenekkel, bálványokkal, mert bálványok ma is vannak a világban, ha nem is olyanok, mint amelyek a választott nép korában voltak. Annyi bálvány él az életünkben, amely hazug ígéretekkel csábít bennünket. Vagy azt sem lehet mondani ebben a mai modern, fejlett világban, a tudomány nevében, hogy már nincs szüksége az embernek Istenre, mert már annyi mindent tudunk, olyan okosak vagyunk, olyan erősek vagyunk, hogy már mindent meg tudunk oldani, mindent meg tudunk válaszolni. Már nincs ismeretlen előttünk, már nincs kérdésünk, amire ne tudnánk választ adni. De hogy ez mennyire nem igaz, azt talán az bizonyítja a legjobban, hogy ennek a világnak a legnagyobb tudósai közül olyan sokan tettek már vallást a hitükről, és elmondották azt, hogy a tudásukban, a tudományukban eljutottak egy ponthoz, amikor azt kellett mondaniuk, hogy innen már nem tudok tovább menni. Itt már csak egyetlen egy dolgot tehetek, hogy meghajtom a fejemet egy mindenek felett való erő és hatalom előtt. Egy olyan erő és hatalom előtt, amely azonban nem valami titokzatos messzeségben és távolságban van az embertől, hanem itt van közöttünk. Itt van a mindennapjainkban, körülöttünk él, velünk él, bennünk él. Naponként fogja a kezünket, megszólít bennünket, vezet, utat mutat és oltalmaz. Aki a testet öltött, ige, Krisztus által mindig mellettünk van. És erről beszél a próféta is, Isten választott népének. Elfordultatok az Úrtól, a ti istenetektől, de ő nem fordult el tőletek, mindig nyitva van a lehetőség előttetek. Ő mindig vár benneteket, és hogyha őszintén, ha tiszta szívvel fordultok vissza hozzá, akkor megtapasztalhatjátok az ő irgalmát és kegyelmét. A második gondolat pedig, ami ebből az igéből előttünk állhat, az arról szól, hogy Istennek úgymond kétféle munkássága van. Ugye az igéből is azt hallottuk, hogy megsanyargat, de meggyógyít. Megsebesít, de bekötözi a sebeket. Igen, Istennek kétféle munkássága van az ember életében. És hát a kétféle munkásságot, valljuk meg őszintén, sokszor nehéz összeegyeztetni. Sokszor olyan értetlenül állunk szembe azzal, hogy egyszer megpróbál, egyszer megajándékoz az Isten. És sokaknak nem is sikerül ezt a kettőt összhangba hozni egymással. Vannak, akik számára ez úgy működik, hogy a csapások, a nyomorúság idején ők egy olyan Istent látnak, akire haragudni tudnak, akinek szemrehányást tesznek, akit felelősségre vonnak, akit mindenért hibáztatnak, akire rá tudják zúdítani a fájdalmukat, a tehetetlenségüket. De az ajándékok, a jólét az öröm idején, azt gondolják, hogy ők ezt mindezt egy kedves, egy jóságos, egy szerető Istennek a kezéből kapták meg. De hát nincs kétféle Isten. Csak egy Isten van. Egy Isten, aki kétféleképpen munkálkodik a mi emberi életünkben. Össze is tör, meg is aláz, de helyre is állít és fel is emel bennünket. Az ő bölcsessége szerint. És mindez a mi érdekünkben történik. Nem lehet válogatnunk. Nem mondhatjuk azt, hogy nekem olyan Isten kell, aki mindig csak megajándékoz engem. Akitől mindig csak jót kapok. Aki mindig csak simogat. Akinek a kezében, az életemben semmi rossz nem történhet. Olyan Isten viszont nem kell nekem. Aki terheket rak rám, aki szomorúságot, aki fájdalmat ad nekem. De Istennel csak úgy lehet rendben a kapcsolatunk, hogyha elfogadjuk tőle a jót és a rosszat egyaránt. Hogyha úgy tesszük a kezébe az életünket, hogy azt mondjuk, vezessen alá a mélységbe, ha kell, és emeljen fel onnan, hogyha ő úgy gondolja, hogyha az ő bölcs belátása szerint eljött a felemeltetésünknek az ideje. Jézus, amikor imádkozni tanított bennünket, akkor ezt úgy fogalmazta meg, tudjuk azt mondani minden nap, hogy legyen meg a te akaratod. És végezetül még egy gondolatot hadd emeljek ki ebből a mai ígéből. Nevezetesen azt, hogy a próféta által megszólaltatott nép Isten munkájáról úgy beszél, hogy előbb történik az, amire mi emberek azt mondjuk, hogy rossz, és utána az, amire azt mondjuk, hogy jó. Előbb az Isten megszaggat és megsebesít, azután pedig felemel, bekötöz és begyógyítja a sebeinket. Istennek ez a kétféle munkássága, amiről az előbb is beszéltem, ez ebben a sorrendben megy végbe, nem fordítva, vagy nem össze-vissza, hanem ebben a sorrendben. És nem véletlenül, mert először meg kell járnunk a mélységet, ahhoz, hogy valóban tűzben edzettek legyünk. Meg kell járnunk a mélységet ahhoz, hogy igazán tudjuk értékelni azt, amikor az Isten felemel bennünket. Meg kell járnunk a mélységet ahhoz, hogy őszintén tudjunk örülni az Isten ajándékainak. És hogy meglássuk azt, hogy Isten valódi munkája az ember életében, mondjuk úgy a happy end, az mégiscsak az, hogy jóvá tesz mindent, hogy bekötözi a sebeinket, hogy kivezet bennünket a mélységből, hogy a kilátástalanságunkat reménységgé változtatja. Jézusnak is végig kellett mennie a szenvedésnek az útján. Alá kellett szállania a legnagyobb mélységbe, hogy azután dicsőséges győzelmet arathasson. És így láthatjuk meg igazából mi is Istennek az irgalmát, a hatalmát, a kegyelmét, az irántunk való szeretetét, hogy a legnagyobb mélységből, a legelveszettebb, a legreménytelenebb helyzetből is, ha benne bízunk, ha őt hívjuk segítségül, szívünk minden alázatával és tisztaságával, akkor ő a segítségünkre lesz. Előbb sok-sok csalódás és kudarc, sok-sok összetört és semmivé lett emberi terv, és azután az Isten akaratát elfogadó embernek a békessége. Előbb a mulandó élet, és azután az örökké valóság dicsérete. Most az elkövetkező rövid csendességben azért adjunk hálát a mindenható Istennek, hogy az ő ígéje által mindezeket meghallhatjuk, megismerhetjük, és el is fogadhatjuk. Valósággá tehetjük a magunk életében. És kérjük a mindenható Istennek a szent lelkét, legyen a segítségünkre abban, hogy tudjuk alázatosan elfogadni, belátni annak a valóságát, annak az igazságát, hogy minden tudásunk, minden önhittségünk ellenére, minden magunkat sokszor túlértékelése ellenére, mi az Isten nélkül senkik és semmik vagyunk, ővele azonban az örökké valóságnak az útja áll előttünk. Amen.